konkurencia egyidős az emberrel, sőt az állattal is. Darwin létért való küzdelem gyanánt azonosította. Az ember abban különbözik az állattól, hogy a kultúra révén a véres konkurencia harcokat több-kevesebb sikerrel megpróbálja békés versengéssel átformálni. A versengés az emberi társadalmakat egyfajta nemesedés, úgyis mondhatnunk, önnemesítés útján indíthatta el. A mi keresztény kultúránkban a 10 parancsolat, más kultúrákban hasonló tartalmú, de más neveken emlegetett érték és szabályrendszerek játszották ugyanezt a szerepet. Amikor ezt a jegyzetet számítógépbe viszem, a szomszéd udvaron a gazda épp kiszórja a tyúkoknak a gabonát. Az egyik tyúk, ki tudja miért, lesántult. Az egészségesek módszeresen elűzik az eledeltől. Hasonló eset köztünk, emberek közt már alig ha fordulhat elő, legalábbis normális körülmények között. Az emberi társadalom kitaszítja magából azokat, akik hasonló, beszédesen embertelennek nevezett tettekre ragadtatják magukat. Mi emberek ismét csak általában kulturált, nyugati terminussal civilizált lényeknek tekintjük önmagunkat. Ám bár a mi világunk is gyakorta irgalmatlan konkurenciaharcokon alapul. A piacgazdaság a versenytárs tönkretételén, a sántatyúknak a versengésből való kizárásán alapul. Sőt, úgy tűnik a piaci versenygyőztesei magát a kultúrát is igyekszenek manipulálni. A kultúrált versengés azon az elven alapul, hogy mi emberek nem vagyunk azonosak, tehát egyenlők sem. Legfennebb a törvény előtt. Következésként a tehetségesebbek, az alkalmasabbak, az elkötelezettebbek, a tisztességesebbek kiválasztására csakis a másik erényeinek elismerésén alapuló versengés erkölcsi szabályok által rögzített keretfeltételei teremthetnek lehetőséget. A törvény előtt azonban, azaz elvont emberi személyiségekként valóban azonosaknak, azaz egyenlőknek kell lennünk. Még a tehetségesebbek sem élvezhetnek méltánytalan előnyöket. Az egyetemes emberi jogok elmélete azonban ezt a magától értetődő tényt igyekszik abszolutizálni. Hajlamos minden szempontból maradéktalanul azonosaknak tekinteni bennünket. A bőrszintől, a származástól, a nemi különbségektől, a törvény előtti egyenlőség esetében indokolt elvonatkoztatással valóban el is lehet tekinteni. A bőrszintől, a származástól, a nemi különbségektől, a törvény előtti egyenlőség esetében indokoltnak talált elvonatkoztatással valóban el is lehet tekinteni. A nemi különbségektől kissé nehezebb, de ma már ez is ragyogóan megy. A kultúrától, azaz a nyelvi kulturális identitástól azonban lehetetlen, hiszen a nyelv és a kultúra ember voltunk olyan összetevője, melytől a gyakorlatban lehetetlenség elvonatkoztatni. Hogy az előbbi hasonlatnál maradjak, a tyúk fogalma minden ember számára azonos, vagy a fogalmak nagyon közel állnak egymáshoz. A megnevezés azonban minden esetben többé-kevésbé, számos esetben radikálisan különböző. A nyelv természetéből következően ugyanis a szavak hangalakja merőben esetleges. A tyúkhoz megnevezésként nem tartozik és nem is tartozhat egyetemes, azaz a tyúk mi voltából szervesen következő hangsor. Ahogyan hagyományaink, szokásaink, testbeszédünk, értékrendünk is esetlegesen alakult. Márpedig egymással csak egy meghatározott nyelven értekezhetünk, társadalmainkat csak meghatározott hagyományok, szokások, értékrendek tarthatják össze. Egyetemes emberi nyelv nem létezik, mert nem lehetséges. Minden emberi nyelv és kultúra csak és csak is hosszú, évezredekre visszanyúló, sajátos fejlődés eredménye lehetett. Azaz, a nyelv és a kultúra az úgynevezett egyetemes ember kialakulásának szinte már legyőzhetetlen akadálya. Ahhoz tehát, hogy az egyetemes ember létrejöhessen, látszólag legalábbis a sajátos nyelveket és kultúrákat kellene elhárítani az útból. A folyamat már a felvilágosodásban elkezdődött, mint a példája Franciaország. Az állampolgárság alapfeltétele ma már az egységesülő Európai Unióban is az államnyelv elsajátítása. Igaz, a folyamat a magasabb szinteken még nagyon kezdeti stádiumban van, egyelőre pusztán a kisebbségi nyelvek és kultúrák felszámolása van napirenden. Ez a tény egy erdélyi magyar számára evidencia, és senki másnak nem is fáj. Ez követheti majd a többségi nyelvek nagyobb többségek általi, immár egész országok számára fájdalmas bedarálása. Európában, bár a Brexit ejt némi foltot a folyamat tisztaságán, ma már az angol a lingua franca. Ahogyan számunkra korábban az orosz volt, Dél-Amerikában a spanyol, bár semmi garancia nincs, hogy előbb-utóbb Észak-Amerikában is nem válik azzá. Ez esetben mi nálunk Európában az arab lehet majd az alternatíva. Ázsiában a kínai. Hogy aztán az utóbbiak is felfalják egymást. De ettől Az emberiség még korán sem lesz egyetemes, még akkor sem, ha a folyamat logikájából következő két vagy három maradék nyelv végül egy teljesen új dialektusban fog összeolvadni. Az a nyelv és kultúra sem egyetemes lesz, hanem egy sajátos történelmi fejlődés eredményeként megszületendő újabb nyelv és kultúra. Fentebb manipulációról beszéltem, mert hogy a másság kultusza, mely a fenti folyamattal nem csak párhuzamosan halad, de voltak éppen arra hivatott, hogy a valóban lényeges különbségek elmosását elfedje. Ha a kísérlet sikerrel jár, minden ember egyforma lesz, a szó legteljesebb értelmében, kivéve azt a néhány és végül egyetlen egyént, aki azonosabb lesz mindenki másnál. Ezt a Madácsi mindenki egyért jegyében létrehozott világot magától értetődően egy új fáraó fogja majd irányítani, az új rabszolgák tömegei fölé magasodva. Az egyetemes ember utópia, de amint azt az eddigi történelemből megtanulhattuk, minden utópia disztópiába, azaz az utópia ellentétébe torkolik. A kettő közt az alapvető különbség abban rejlik, hogy míg az utópiák megvalósíthatatlanok, a disztópiák szinte már megvalósulásra vannak ítélve. Szeretném remélni, hogy a fentvázolt folyamat csak egy mind pesszimistább újságíró rémálma, és semmi több. Próbálgatom.